Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Közös testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 461. dicséretünk, 64. dicséretünk első versét énekeljük. Jöjj, Királyom! Elfoglalva a 395. dicséret első-második verseit énekeljük. A 395. dicséret így kezdődik: Isten szívén megpihenve. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. Bízál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol Korintusiakhoz írott első levele, 8. fejezetéből, mind a 13 vers az Úr üzenete. Tehát a Korintusiakhoz írott első levél 8. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Ami a bálvány áldozati húst illeti, tudjuk, hogy minnyájunknak van ismerete. Az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy ismer valamit, az még nem ismerte meg úgy, ahogyan ismernie kell. De ha valaki szereti az Istent, azt ismeri az Isten. Tehát ami a bálványáldozati hús evését illeti, tudjuk, hogy nincs bálvány a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy. Mert ha vannak is úgynevezett istenek akár az égben, akár a földön, mint ahogy sok Isten és sok Úr van, mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, és mi is érte vagyunk, és egy Urunk, Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, és mi is ő általa. De nem mindenkiben van meg ez az ismeret. Sőt, némelyek annyira hozzászoktak a bálványokhoz, hogy a húst mindmáig bálvány áldozatként eszik, és lelkiismeretük, mivel hogy erőtlen, beszennyeződik. Az étel nem tesz minket kedvessé Isten előtt, mert ha nem eszünk, nem veszítünk semmit, és ha eszünk, nem nyerünk semmit. De vigyázzatok, hogy ez a ti szabadságotok valamiképpen botránkozására ne legyen az erőtleneknek. Mert ha valaki meglát téged, akinek ismerete van, hogy a bálvány templomban vendégeskedsz, annak a lelki ismerete, mivel hogy erőtlen, nem de felbátorodik, hogy megegye a bálvány áldozatot, és a te ismereted miatt elvész a te erőtlen testvéred, akiért Krisztus meghalt. Amikor pedig a testvérek ellen így vétkeztek, és erőtlen lelkiismeretüket megsebzitek, Krisztus ellen vétkeztek. Azért, ha az étel botránkoztatja meg az én testvéremet, inkább sosem eszem húst, hogy testvéremet meg ne botránkoztassam. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Örökkévaló Szent Isten, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálatelt szívvel vagyunk itt jelen, mert a Zsoltároshoz hasonlóan mi is téged várunk. És öröm és hála van a szívünkben, hogy ez a várakozás, ez nem hiába való. Mert aki teljes szívvel keres, aki vár téged, ahhoz te megérkezel. Te egyetlen várakozást, egyetlen kiáltást sem hagysz figyelmen kívül, hiszen igédben benne van, hogy a Zsoltáros a mélységből kiáltott hozzád, mert Uram, mit is lehet tenni az életünk mély pontjain, mint sem kiáltani, és várni, hogy te meghallod, lehajolsz, és könyörülsz rajtunk. Mert sokszor a mélységek juttatnak el oda, hogy rádöbbenjünk, hogy nem tudunk mi magunkon segíteni. Annyi olyan élethelyzet van, amit nem tudunk megoldani, és ezért nagyon is szükségünk van rád. És olyan jó, hogy mindig nyitva van a kapu, jöhetünk. Olyan jó, hogy mindig ott vagy a készülék mellett, és fölveszed, amikor hívunk. Te soha nem nyomod ki, soha nem teszed mellé, hanem felveszed, beleszólsz, és azt mondod, itt vagyok. Mit kívánsz, mit tegyek veled? És Uram, hadd tudjuk őszintén mondani a lényeget. Bocsásd meg, hogy sokszor jelentéktelen dolgokkal keresünk, hiába valóságokkal fárasztunk, és nem azt kérjük, hogy új szívet adj, hogy tiszta szívet teremts bennünk, és újítsd meg az erős lelket. Mert mit érünk, Uram, ha ennek a világnak a sok hívságát nekünk is adod, ha közben elveszik a lelkünk, ha közben nem jutunk életre, ha közben nem tapasztaljuk meg a veled való élő kapcsolatot. Köszönjük, hogy ezt a mai napot is azért adod, hogy nyissuk ki a szívünket a te üzeneted előtt, mert az ége a te élő üzeneted, és adj halló fület, amellyel ezt meghalljuk, szívet, amely befogadja, és kész engedelmeskedni, kész tenni, amit mondasz. Köszönjük, hogy itt vagy, és add, hogy ez látható legyen a mi életünkben, és köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve a 171. dicséretet énekeljük. A 171. dicséret így kezdődik, megáll az Istennek igéje. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található a Korintusiakhoz írott első levél 8. fejezetének az első versében, annak is a második felében. Így ír Pál apostol, az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim! Amikor kinyitjuk a Bibliánkat, azt éljük át, hogy üzenet érkezik hozzánk. Mégpedig az élő Szent Isten üzenete, ami nagyon is fontos a számunkra. Hiszen Isten olyan dolgokat üzen és mond, amitől az életünk, sőt az örök életünk függ. Olyan üzenetet közvetít a számunkra, ami által útmutatást nyerünk az életre. És több fontos üzenet van ebben a mai ige szakaszban, sőt az előző fejezetben, a 7., amit ezen a héten olvastunk, egy nagyon fontos gondolatot helyez a szívünkre az apostol, és ad benne útmutatást, amikor beszél a házasságról, majd beszél arról, hogy a hívő emberek hogyan viszonyuljanak az ő társadalmi helyzetükhöz, életkörülményeikhez, akkor egy fontos dologra mutat rá, azt mondja, az imádkozásra jusson időtök. És ez egy nagyon fontos üzenet, hiszen ma azt éljük meg, hogy semmire sincs időnk, mindig rohanunk, mindig kényszerpályán vagyunk, úgy érezzük, hogy el vagyunk úszva, nem tudjuk megtenni azt, amit szeretnénk, és Pál arról beszél, hogy van egy nagyon fontos dolog, amire igenis jusson időtök, ez pedig az imádkozás, az igeolvasás, vagyis az Úrral való élő közösség, a csendesség. És amikor így írja, hogy az imádkozásra jusson időtök, akkor azzal arra mutat rá, hogy ezért nekünk kell tenni. Ez a mi feladatunk, hogy megragadjuk úgy az életünket, az időbeosztásunkat, hogy legyen erre időnk. És mindig arra van az embernek ideje, ami a számára a legfontosabb. És a nekem fontos, Isten. Fontos az Úr Jézus, fontos, hogy vele legyek, akkor ezt teszem az első helyre. Hiszen én határozom meg, hogy mikor mit csinálok, akkor is, hogyha igen érezzük ennek a világnak a nyomását, érezzük, hogy a körülmények akarnak mindent meghatározni, hogy mikor és mit csináljunk, mikor mire legyen időnk, de mi kézbe vehetjük, és mondhatjuk azt, hogy mi határozzuk meg az időnket, és nekem kell, hogy jusson idő az Úrra, ezért első helyre fogom őt tenni. De ezt mindig nekünk kell megmondani. Nekem kell azt mondani, hogy hiába szorongatnak, hiába mondják, hogy más ennél fontosabb, én azt mondom, hogy ez a legfontosabb. Istennel együtt lenni, rá figyelni, kapcsolatban lenni vele, hallgatni azt, amit mond nekünk. És aztán tovább folytatja az apostol, és olyan kérdésekről beszél, ami az akkori gyülekezetben nagyon hangsúlyos volt. Tulajdonképpen meg is osztotta a gyülekezetnek a tagjait, és azon keresztül tekintettek egymásra, és ez a probléma nem volt más, mint az úgynevezett bálvány áldozati húsnak az elfogyasztása. Na most erről tudni kell azt, hogy ugye az apostol Korintusba írja a levelet, tehát ez egy olyan város volt, ahol többségében nem zsidók éltek, tehát nem ismerték azelőtt az Ószövetséget, nem ismerték az Ószövetség Istenét, megvoltak a maguk hagyományai, szokásai, és a görög kultúra szerint éltek. De minden ilyen nagy városban volt többféle istenség és annak temploma. És hozzá tartozott a város életéhez, nem csak Korintusban, a többi városhoz is, hogy ezeket a kultuszokat gyakorolták. És például mielőtt egy állatot levágtak, azt el kellett vinni annak a kultusz helyre, bemutatták annak a pogán istenségnek, és utána vágták le. Majd, amikor levágták, a húsnak egy része áldozatra került. Bemutatták áldozatul az Istennek, annak a bálványistennek. Majd hagytak egy részt, és abból a részből általában az a személy, vagy a város, aki bemutatta az áldozatot, egy nagy lakomát rendezett. És erre a lakomára meghívták, ha a város rendezte a polgárokat, ha egy magánszemély rendezte a családtagjait, ismerőseit, barátait. És úgy lett ebből probléma, hogy amíg Pál nem hirdette Jézus Krisztust, addig ez mindenkinek természetes volt. Nem okozott problémát és gondot, hogy hát a barátom egy születésnapot rendez, és a születésnapi lakoma fő fogását, mielőtt ugye elkészítik, bemutatja a bálványistennek. Bemutatta, elkészítették a vacsorát, és nem volt probléma, hogy leültünk, ettünk, együtt voltunk. De amikor az evangélium megjelent ebben a városban, akkor az emberek rádöbbentek arra, már akik hitre jutottak, ez egy kisebbség volt, akik Krisztust követték, rádöbbentek arra, hogy bizony ebből, hát nekünk nem kell fogyasztani. Vagy, ha fogyasztottak, már úgy tekintettek rá, hogy minthogyha máshol vettem volna a húst, vagy otthon vágom le azt az állatot, mert ők fölszabadultak Krisztusban ennek a bálványkultusznak a hatása alól. Azonban a problémát az jelentette, hogy voltak, akiknek nem volt gond, hogy ilyen helyen részt vettek és ettek abból a húsból, mert úgy tekintettek rá, szabadságuk van. Ahogy Pál korábban leírja, hogy minden szabad nekem. És így is ültek oda. Igen, én megszabadultam a pogány kultusztól, nekem ez nem probléma, minden szabad. Az is szabad, hogy egyek belőle, az is szabad, hogy ne egyek belőle. nem okoz lelkiismereti kérdést, nem okoz görcsöt az életemben. Igen ám, de voltak olyan Krisztusban hívők, akik még nem jutottak el ide, akik még nem erősödtek meg a hitükben annyira, és úgy gondolták, hogy ez probléma. Úgy gondolták, hogy az Úr Jézus előtt bűnt követnek el, és ők nem akartak vétkezni, nem akarták Jézust megbántani, és amikor ilyen helyre meghívták őket, mert ez nem a gyülekezetbe történt, hanem meghívták őket, vagy akár egy családtag ünnepelt valamit, és azt mondta, hogy hát gyere már, fiam, gyere, lányom, gyere, apám, gyere, anyám, vagy unokatestvérem, és tartsuk meg ezt az ünnepet. És akkor hát ott volt benne, hogy elmenjek, ne menjek, hát tudom, hogy ott mit fognak csinálni, milyen hús kerül az asztalra, én ebből nem ehetek. És ha elmegyek, ott leszek, akkor csak probléma, miért nem eszel, vagy ha eszek, akkor Jézust bántom meg. És tulajdonképpen ez a gyülekezetbe akkor gyűrűzött be, és úgy, hogy egy ilyen lakomán összetalálkozott az a hívő, akinek ez nem volt probléma, és az a hívő, akinek probléma volt. És akinek nem volt probléma, az egy kicsit lenézte azt, akinek ez volt. Ide, hogy mit csinálsz ebből? Ügyet! Nyugodtan ülj ide le, és egyél. És ezt próbálja Pál helyre tenni. El lehet ezt másképp képzelni, mert nekünk ez nem így probléma, és talán idegen is. De ugyanaz a szituáció. Van valaki, akinek az életébe súlyos problémákat okozott az alkohol. Nagyon nehéz helyzetbe került. Megbetegedett tőle, évekig szenvedett, és egyszer csak átéli, hogy Jézus Krisztus szabadító, és megszabadít az alkohol hatalmából. Igen ám, de alig, hogy megszabadul, valaki azt mondja neki, hogy holnap lesz egy nagy ünnepé, gyere el, elmegy, és elkezdik kínálni. És neki az probléma, hisz még most szabadult meg, még nem erős, hogy azt tudja mondani, hogy nekem ez nem kell. És akkor esetleg ott biztatják, hát tegnap mondtad, hogy Jézus megszabadított, és hogyha Jézus megszabadít, hát akkor bármit megtehetsz. Nem lehet egy pohárka akadály, meg kísértés, és ha megfogja, visszaesik. Tehát itt talán jobban megértjük. És mit mond Pál apostol? Tudjuk, mindnyájunknak van ismerete, de az ismeret felfúvalkodottá tesz. Tehát az Istennel való kapcsolatban nem elég az, hogy rendelkezünk ismerettel, mit szabad és mit nem. Nem elég tudni azt, hogy nekem van szabadságom bizonyos dolgok megtételére, hanem ezt meg is kell élni. És a gyülekezetben egymással is kapcsolatban vagyunk. És a Krisztus kegyelmének, szabadításának a megélése az azt is jelenti, hogy most már mivel testvérek vagyunk, oda tudunk egymásra figyelni. Ugye itt a végén, a fejezet végén azt írja Pál, hogyha az étel botránkoztatja meg az én testvéremet, inkább sohasem eszem húst, hogy testvéremet meg ne botránkoztassam. Mit jelent ez? Hát azt, hogy nem azt, hogy soha életében nem fog húst enni, hanem azt jelenti, hogy ilyen alkalomra meghívnak, és tudom, hogy ott van az az én testvérem, aki szereti Jézus, de még erőtlen ahhoz, hogy egyen belőle, akkor én se eszek. És hogyha ott van egy testvérem, meghívtam egy olyan embert, akiről tudom, hogy az alkohol problémája volt, akkor ezt az alkalmat úgy fogjuk megünnepelni. Nem lesz egy kortital sem, mert én vagyok az erősebb. És ez azt jelenti, hogy az erősebb tud lemondani. Az erősebb figyelembe veszi a gyöngébbet. És azt mondja, igen, neked probléma, hát nem történik semmi. Ha ezen a napon én sem fogom meg a poharat, ha ezen a napon ezt én sem teszem, semmi az égvilágon nem történik. És sok minden ilyen dolog van, hogy vegyük figyelembe a másikat, és amire ő gyenge, ott ne tegyük ki kísértésnek, hanem merjük azt mondani, hogy igen, nem életbe vágó dolog, ha én ezzel nem élek, ha én ezt nem teszem. És mit mond Pál? Az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Tehát tovább megy Pál, és azt mondja, hogy igen, önmagunkból valóban nincs erőnk arra, hogy figyelembe vegyük a másikat. De aki Jézushoz tartozik, az megismeri az ő szeretetét. És az ő szeretete az már elvégzi bennünk, hogy képesek vagyunk odafigyelni egymásra, képes vagyok lemondani a másikért. És ugye mit mond, hogy a szeretet nélküli ismeret az rombol. A szeretet épít. Na most, amikor azért ezt elolvassuk, azt látni kell, hogy milyen szeretetről van szó, nem a miénkről. Nem arról van szó, amit mi érzünk egymás iránt. Mert ez a szeretet, ez gyenge. Ugye ezt látjuk a társadalomban, hányszor mondjuk, hogy szeretlek. De ugyanannak a személynek mondunk mást is. Ez a szeretet, ez mindig érzelem függő. Ha a másik pozitívan viszonyul hozzám, szeretem. Ha a másik negatív velem szembe, már bizony nem érzek szeretetet iránta. De amikor Pál azt mondja, hogy a szeretet épít itt egész másról, nem érzelmi játékokról beszél, hanem az igazi szeretetről. És ez a szeretet, ez Isten ajándéka, sőt, a Bibliát kézbe véve tudjuk, hogy maga Isten. Hisz János apostol az első levélben úgy beszél Istenről, hogy ha szeretet. És itt egy olyan kifejezést használ, ami eltér a mi emberi szeretetünk fogalmától. Agapé. Agapé szeretet az Isten. És amikor ő azt mondja, hogy szeretet, ezt használja, hogy agapé. Mintha azt mondaná, hogy Isten épít. Az agapé, vagyis Isten, ő épít. Isten nem rombol. És hogyha ő ott van az életünkben, akkor a mi életünk sem rombolóvá, hanem építővé válik. Tehát ez nagyon fontos, hogy Isten ez a szeretet. És ezt a szeretetet mi nem tudjuk megszerezni. Nem arról van szó, hogy majd egy kicsit dolgozunk magunkon, és fogunk tudni szeretni, így szeretni, hanem ez a szeretet, ez akkor kerül az életünkbe, ha megismerjük Istent. Ha megismerjük azt az Istent, aki szeret bennünket. És az ő szeretetét, lényét Jézusban ismerhetjük meg. Azért jött el erre a földre, hogy meg lehessen ismerni. Hogy közel kerüljön hozzánk, hogy kapcsolat alakuljon ki köztem és közte. Mert ez az agapé szeretet azt jelenti, hogy két személy között élő kapcsolat. Még a földi viszonylatban is, akit szeretünk, igazán szeretünk, azzal kapcsolatban vagyunk. Az fontos nekünk. Azzal beszélgetünk. Azért megteszünk dolgokat. Azzal ott vagyunk. És ez az agapé szeretet pont ezt jelent, hogy Isten élő kapcsolatban akar velünk lenni. És a kapcsolaton keresztül ismerhetjük meg őt. Tehát a szeretet pedig épít. És hogyha ez a szeretet, az Isten szeretete eljut az életünkhöz, akkor megtapasztaljuk az ő munkáját. Hogyan jut el? Úgy, hogy befogadom Jézust. Ugye Pál arról beszél a Galata levélben, hogy amikor az ember átadja az életét Jézusnak, betölti őt a Szentlélek, és a Szentléleknek van egy gyümölcse, és ezt a gyümölcsöt van, amikor szőlőfürt formájába ábrázolják, és a szőlőnek az egyik szeme a szeretet. De ábrázolhatjuk narancsnak is. És akkor azt látjuk, hogy több gerezdje van ennek a gyümölcsnek. És az egyik gerezd a szeretet. Tehát ez az agapé szeretet, ez a Szentlélek jelenlétének a gyümölcse. Tehát ha jelen van Szentlélek Isten az életünkbe, akkor ez a gyümölcs is jelen lesz. És annak egy szeme a szeretet. És akkor ez megnyilvánul úgy, ahogy Jézus életében, hogy segít. Segít abban, hogy talpra álljunk. Nagyon lényeges dolog az, hogy a sátán az, aki rombol ebben a világban. Tönkre akar mindent tenni, el akarja az embert Istentől szakítani, Isten szeretete pedig Jézusban azon munkálkodik, hogy az elesett, elbukott embert helyreállítsa, talpra segítse, és kapcsolatba hozza önmagával. Kapcsolatba kerüljünk vele. Ez az Isten munkájának a lényege. És aki megtapasztalja ezt a helyreállító, fölemelő szeretetet, az a másikra is úgy tekint, hogy testvér, akinek segíteni akar, hogy a hitben tovább haladjon, erősödjön, és ha valami probléma, akkor azt mondom, hogy hát inkább ezt kerüljük el. Akkor azt én sem fogom megcsinálni. Azzal én sem élek, hogy neked ne legyen probléma. Majd tovább mondva Pál apostol így ír, hogy ha valaki szereti az Istent. És ez egy nagyon fontos kérdés, jó elgondolkodni. Én vagyok-e az a valaki, aki szereti az Istent? Vagyok-e az a valaki, aki szereti az Istent? De testvérem, ennek az egésznek ez a lényege, a hitnek, a gyülekezeti életnek, hogy megszeressük őt. Nem arról van szó, hogy bizonyos dolgokat megtanuljunk, és el tudom mondani, hogy akár a Biblia mit mond Istenről, hanem hogy létrejöjjön az a kapcsolat, amin keresztül szeretem Istent. Szeretem azt az Istent, aki előbb szeretett engem. És tehát nagyon lényeges, hogy az Istennel való kapcsolat, ez nem egy elméleti dolog. Megszeretem azt az Istent, aki Jézusban közelít az életemhez. Jézusban találkozok vele. És látom, mit tesz értem. Látom, hogy kifizette a bűneimnek az adósságát, látom, hogy odaadta az életét, látom, hogy meghalt a kereszten. Mindezt azért tette, hogy Isten haragja ne legyen rajtam, hogy én Isten gyermeke lehessek, és aki ezzel szembesül, az azt fogja megtapasztalni, hogy Istennek erre a szeretetére csak viszont szeretettel lehet válaszolni. Tehát Istent szeretni nem lehet rendelkezésre, parancsolatra, hanem az válasz az ő szeretetére. Ha megismerem őt, tudom, mit tesz értem. Hány és hány ember van, aki elmondja, hogy úgy nőtt föl, hogy ő soha nem hallott Istenről semmit. De egyszer valaki beszélt neki róla. Valaki elmondta, amikor mélységeken ment keresztül, hogy van egy élő Isten, aki annyira szeret téged, hogy emberré lett Jézusban. Meg lehet szólítani, lehet vele beszélni. És ide adta az ő igéjét, és elkezdi olvasni a Bibliát, és látja Jézus, hogy ott van mindig az emberi mélységek körül. Mindig megközelíthető azok számára, akik nagy bajban vannak, akik úgy látják, hogy már nem változhat az életük. És amikor kiáltanak hozzá, akkor Jézus könyörül, megszabadít, és innentől kezdve szeretik Jézust, követik őt. Tehát amikor megtapasztalom az ő munkáját az életemben, akkor fogom őt szeretni. Tehát akinek valóság az, hogy Jézus élő személy, akivel kommunikálni lehet, az meg fogja őt szeretni. És az egész keresztény hit erről szól, a szeretetből élek neki, szeretetből szolgálom őt, és nem kényszerből. És adja az Úr, hogy ezt mi is így átéljük, és minket is a Jézus iránt való szeretet vigyen előre, vonzon hozzá. Azért jövök, hogy itt is Jézussal legyek együtt. Ha elolvassuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezeteit, hát annyira megrendítő, hogy amikor kitöltetik a Szentlélek, és emberek aztán Péter prédikációja nyomán átélik bűneik bocsánatát, rádöbbennek arra, hogy Jézus feltámadt, él, értük halt meg, bocsánatot nyerhetnek az bűneikre, megtapasztalják Jézus jelenlétének az atmoszféráját, és tele van a szívük örömmel, amikor véget ér az ünnep. Nem azt mondják, hogy gyerünk haza, hiszen olvassuk, sokféle vidékről, településről érkeztek Jeruzsálembe az emberek, hanem azt mondják az apostoloknak, hogy hol lehetünk együtt veletek, ahol hallgathatjuk mindazt, amit Jézusról beszéltek. Tudták, hogy ők ismerik Jézust. Vele jártak 3 éven keresztül, és ezek az emberek meg akarták ismerni. Azt mondták, el ne menjetek innen, megyünk oda, ahova mentek is, és csak beszéljetek nekünk a megváltóról. Hát ez a szeretet, hogy Jézusért akarok egy alkalmon részt venni. Vele akarok lenni. Vele tölteni az időt, és ha vele vagyok, a nyomot hagy az életemben. Ha hiszem, hogy Jézus él és itt van, annak nyoma kell, hogy legyen az életünkön. És Pál mondja, hogy így, ha átélem az ő szeretetét, akkor ez építő lesz. Ez épít engem, és én általam másokat. És ezt hirdeti ebben a gyülekezetben, és azt akarja, hogy mindazok, akik Jézussal kapcsolatban vannak, ezt az építést maguk is segítsék, vagyis tudjanak megbocsátani, tudjanak segíteni abban, hogy a sebek begyógyuljanak, és megtapasztalják Jézus hatalmát az életükben. Aztán Pál tovább segíti ezt a gyülekezetet, és segít minket is, és egy hitvallást fogalmaz meg, és azt mondja, hogy Isten csak egy van. Isten sincs senki más, hanem csak egy. Mert ugye abban a gyülekezetben mondták, hogy de hát annyiféle bálványisten van, annyi Istenhez imádkoznak ezek a korintusiak. És akkor Pál azt mondja, hogy ti azzal ne törődjetek. Mert mi megtapasztaltuk, átéltük, hogy csak egy Isten van. Az pedig a Biblia Istene, az Ószövetség Istene, Izrael Istene, aki kijelentette magát a fiúban. És ezért mondja Pál, csak egy Isten van, mert ezt az Istent segítségül hívtam, és ez válaszolt. A bálványokhoz hiába kiáltoztak. A bálványok nem segítettek. Emlékezzünk csak, amikor Illés Kármel hegyére hívja a bálványpapokat, hogy mutassanak be áldozatot, és ő is bemutat áldozatot. És megépítették az oltárt, ráteszik az áldozati bikát, és azt mondja Illés, itt megállunk. Elkészült az oltár, rajta az állat, a tieteken is, az enyémen is, és mi lenne a következő lépés? Tüzet gyújtani. És azt mondja, én is itt megállunk. Nem gyújtunk tüzet, se ti, se én. Tudjátok, mit csinálunk? Istenhez fordulunk, ti a tietekhez, a Bálhoz, a bálványistenhez, én meg az élő Istenhez. És itt van a nép. És hallja, hogy ti is kéritek a tüzet, meg én is kérem. És azt is fogják látni, hogy ki fog válaszolni. És akkor majd a nép tud dönteni. Bizonyságtétel lesz nekik, hogy az az élő Isten, aki tüzet ad. És imádkoznak a Bál papok és proféták, és nincs válasz, nincs tűz. Nem ég el az áldozati állat. És imádkozik Illés. És alig mond egy-két szót, és Isten válaszol. És rádöbbennek, hogy igen, ő az élő Isten. Tehát Isten így válaszol, és aki ezt megtapasztalja, az tudja, hogy ki az élő Isten. Hogy egy élő Isten van. Aztán így folytatja, hogy egy Urunk van, Jézus Krisztus. Istenről és Jézusról is elmondja, hogy egy, és hogy tőle van a mindenség. Igen, Isten ennek a világnak a teremtője, amit Jézus Krisztus által vitt végbe. És olyan csodálatos, mert ez azt üzeni, testvéreim, hogy ebben a világban nem vagyunk egyedül. Bárki bármit mond, az ember nincs magára hagyva. Van egy teremtőnk, aki Jézusban emberré lett. És az, hogy van teremtőnk, az azt jelzi, azt üzeni nekünk, hogy van, aki ért az életünkhöz. Van, aki nagyon jól ismeri az életünket. És hogyha van valaki, akkor oda lehet menni. Sőt, azt mondja, hogy akkor menjünk oda. Akkor ne olyan helyeken keressük a megoldást, ahol nem tudnak segíteni. Menjünk oda Istenhez, aki atyánk, Jézusban. És hogy van atyánk Jézusban, az azt is jelenti, nem kell félni. Olyan csodás, amikor leírja a zsoltáros, hogyha olyan vihar történik, hogy zúg és tajtézik a tenger hulláma, és a hegyek a tengerbe zúdulnának, nem félünk semmi bajtól, mert te velünk vagy, mert te velem vagy. Hát ez az oltalom, ez a biztonság. Igen, a világban minden megtörténhet. Nincs baj nélküli élet. Nem éljük le úgy az életünket, hogy semmi nyomorúsággal nem kell szembenézni. De mit üzen a Szentírás? Hogy aki ismeri Istent, az tudja, hogy biztonságban van a legnagyobb viharok idején. Gondoljunk Jézusra, meg a tanítványokra. Kétségbe voltak esve, hogy elveszünk. De ott volt velük Jézus. Ott voltak Jézus kezébe, közelébe, nem veszhettek el. És ha ezt hisszük, jöhet bármi. Nem kell félni. Mert ha adott esetben lejár az időm, és Isten megengedi, hogy meghalljak, de vele megyek tovább. Az örök hajlékba. És mit mond? Egy Urunk van, Jézus Krisztus. Igen. Isten eljött azért, hogy ura legyen az életünknek. Azért lett Jézusban emberré, hogy ura, gazdája legyen az életünknek. De nem jó gazdátlannak lenni. Nem jó úgy, hogy nem tartozom senkihez, és ezért jött Jézusban el Isten, hogy megkeressen, és gazdája legyen az életünknek. De ez azt is magával hozza, hogy akinek gazdája van, annak azért parancsolnak. A gazda megmondja, mit csináljunk. Nem azt jelenti, hogy azt csinálok, amit akarok, majd Isten úgyis megbocsát. Jézus Úr az azt jelenti, hogy ő az én életemnek az irányítója. Ő parancsokat ad, feladatot a számomra, és az a dolgom, hogy azt tegyem meg. És Pál ezt az akkori rabszolgatartó társadalomból veszi ezt a képet, hogy Jézus a mi Urunk. Ugye egy rabszolgának is volt gazdája, és a rabszolga feladat, hogy azt tegye, amit az ő ura mond. És teszi. És tudja, hogy mindig A gazda az első. Én majd csak aztán jövök, ha elvégeztem, amit a gazdám kért. De a Krisztussal való kapcsolatban ez a szolgálat, ez már nem kényszerű, hanem örömteli, szeretetből szolgálom, mert tudom, hogy ő nem akar nekem rosszat. Ő jót akar nekem, akkor is, amikor én még adott esetben nem értem, hogy mi miért úgy történik. De hihetem, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van. És ebben erősödhetünk, ezzel mehetünk tovább, és jó látnunk azt, hogy Isten az ő szeretetét, kegyelmét, oltalmát, azt ingyen kínálja. Ingyen kínálja. Nem kell fizetni egy nagy összeget, hogy Istenem, én ezt leteszem, és akkor te ezért vállalod az életem. Garanciát vállal. Isten a kereszten vállalt garanciát. Jézus élete által. És nekünk nem kell ezért fizetni. És Istennek ez a, mondjam így, ingyenes kínálata, ez mindig tart. Ez soha nem fog lejárni. És adja az Isten, hogy ezt örömmel átvegyük, éljünk vele, és legyen hála érte a szívünkben. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy hozzád fordulhatunk, és azért vagy te is jelen, hogy ezt tegyük meg, és minden kérdésünkre te kész vagy válaszolni. Köszönjük, hogy nem vagy távol, és bármi van a szívünkben, azt feltárhatjuk előtted. És nincs olyan oldala az életünknek, amire ne tudnál megoldást kínálni. Urunk, meg kell vallani, hogy bizony velünk is megtörténik, ami ott Korintusba, hogy nem figyelünk oda egymásra, meg vagyunk elégedve önmagunkkal, azzal, ahol éppen tartunk, és inkább a másikat kritizáljuk, hogy ő miért gyönge, miért nem tartott, ahol én, és köszönjük, hogy rámutatsz, hogy te magad vagy a szeretet, és ha téged beengedünk az életünkbe, te nem akadályt gördítesz a másik elé, hanem inkább segíteni fogod. Mert a te szereteted az azt jelenti, hogy lehajolsz a bűnöshöz, fölemeled, nem azt mondod, miért kerültél ide, hanem kiemelsz, talpra állítasz, és új irányba segítesz. Dicsőítünk és magasztalunk ezért. Köszönjük, hogy bemutatod nekünk az atyát, és olyan jó tudni, hogy általad Isten a mi atyánk, aki nem csak teremtett, hanem odafigyel ránk, gondunkat viseli, és bármilyen élethelyzetben nem kell félnünk, nem kell engedni, hogy a sátán összeroppantson a félelem által. Mert tudjuk, hogy a te kezedben vagyunk, és te hatalmasabb vagy a mi személyes és közösségi viharainknál, a világ viharainál, de tudod csendesíteni, és ki tudsz belőle emelni. Ezért dicsérünk, magasztalunk, és hálát adunk neked. Köszönjük, Urunk, hogy úgy formálsz bennünket, hogy az életünk az bizonyságtétel legyen rólad. Hogy el tudjuk mondani, hogy hozzád tartozunk, sőt, ez meglátszódjon az életünkön. Köszönjük, hogy Urunk, a kezedbe tehetjük gyülekezetünk tagjait. Könyörgünk a betegekért, egyedül élőkért, megfáradtakért, azokért is, akik elcsüggettek, Uram, és kérünk, mondd magadhoz őket, add, hogy szeretett kapcsolat alakuljon ki közted és ő közöttük, hogy megszeressenek, és ezért akarjanak keresni téged, mert jó veled lenni, jó hallani a te szavadat, jó hozzád tartozni, mert te vagy az élet. Könyörgünk, Urunk, a családokért, az egyedül élőkért, a gyermekekért. Eléd visszük, Urunk, gondok testvérünket, aki műtét után van, adj neki fölépülést ebből, és add, hogy a betegségében is beléd kapaszkodjon, téged dicsőítsen, hogy az élete bizonságtétel legyen, akár kórházban, akár otthon, te rólad. És Urunkat, hogy együtt dicsőíthessünk téged. Köszönjük, hogy eléd vihetjük népünket, egyházunkat. Könyörgünk, Urunk, ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Ha az Úr akarja és élünk, a ránk következő héten, kedden és csütörtökön hétközi istentiszteletet tartunk 6 órától itt a templomban. Hirdetem továbbá testvéreim, hogy amint arról bizonyára értesültünk az elmúlt hetekben, a Barsi Egyházmegye egy lelkipásztora, Tóth Árpád közlekedési balesetben elhunyt, és özvegyen maradt a felesége, és egyedül 3 gyermeke, 18, 13 és 9 évesek, és a zsinati elnökség az ő megsegítésükre, tehát az özvegy és a gyermekek megsegítésére adománygyűjtést hirdet. Kiki önként adhat erre a célra. Vangel Gabriela pénztárosunknak kell odaadni, aki úgy gondolja, hogy szeretné az itt maradottakat támogatni. És olyan formán, hogy majd legkésőbb október 20-áig kell nekünk az egyház számlájára átutalni az összeget, tehát olyan 18-áig, aki tud, az a gabinének adja oda az adományt, és egybe fogjuk gyűjteni, és egybe az egyháznak a nevén keresztül fogjuk továbbítani. Istentiszteletünk végén a már megkezdett 395. dicséret 3. versét énekeljük, nevelj minket egyességre. Thank you.